Rádió Didakta. Beszélgetések és történetek a kíváncsiságról, iskolákról és tanfolyamokról, vizsgákról, jegyekről és diplomákról, műveltségről és szórakozásról, mesterekről és tanítványokról, tanulásról és tudásról. Azoknak, akik tudják, hogy tudatlanok, és azoknak is, akik mindent tudnak már.
Jó estét kívánok, kedves hallgatók! Albert Mária műsor szerkesztője szeretettel üdvözli Önöket végre a stúdióból élőben, és velünk van a stúdióban vendégünk Takács Tünde, pedagógus, a Dorkász gyerekotthon vezetője. Szeretettel üdvözöllek a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában.
Jó estét kívánok mindenkinek!
Egy nagyon napsugaras, csodálatos személyiségre fogunk ma emlékezni, aki legalábbis rám nagy hatással volt, és úgy tudom, hogy a meghívottamra is, ez indokolja, hogy ő van most itt velem. Zoltán Ildikó magyar szakos tanárnőről van szó, aki nemrég távozott körünkből, de az ő szellemisége, az ő nagy szeretete, kultúra szeretete, irodalom szeretete, az nagyon sokakat megfertőzött szerencsésen, és be fog kapcsolódni telefonon a beszélgetésbe Lakatos Gabriella, kórházlelkész is, aki őt elkísérte erre az átváltozás útjára, amivel ugye földi formájában már nincs velünk, de lélekben igen. És nagyon reméljük, hogy a rádióhallgató közönséggel is itt lesz most az ő szelleme. Néhány szót róla, Zoltán Ildikóról, aki Barcaságban Nagyajtán született, és hát a háború utáni időszakú viharaiban, ugye a családjának a viszontagságai miatt Brassóban, majd Marosvásárhelyen, a Leány Liceumban, mostani Unirea Liceumban tanult, később a Bábesbolyai Tudományegyetemen, és majd a négyes iskola, és 1962-től a Bolyai Farkas Elméleti Liceum tanára lett, ahol nyugdíjazásáig tanított, nem csak magyar irodalmat, hanem világirodalmat is, azokban az időkben, amikor ez a tantárgy bizonyos szakokon létezett. És akkor kezdjük talán az emlékekkel, mivel ugye itt egy volt diákot kérdezek most, Zoltán Ildikó diákját, milyen volt vele a találkozás, milyen tanárod volt neked?
Ilyen nagyon fényes, nagyon örömteli időszak volt az, amikor vele tanulhattunk. Hát én azon boldog emberek közé tartozom, akiknek világirodalmat tanított. Úgyhogy ugye, valóban a kiváltságosak közé számlálom magam ezért is, mint sok minden másért is ezen a világon. De nagyon jó volt együtt lenni. Mindig emlékszem a derűre, emlékszem arra, hogy kedvence volt a májva szín, ezt sokszor elmondta. De legfőképpen, ami így engem lenyűgözött, az volt, hogy mennyire széleskörű volt a tudása, hogy mennyire nyitott volt. És ugye amikor egy-egy verset tanultunk, vagy akár egy regényt olvastunk együtt, vagy arról beszélgettünk, tehát mindig nyitott volt a tér, mindig lehetett beszélgetni, ez nagyon fontos volt. Elő is adtunk színházi műveket is, akár ott egy-egy jelenetet, emlékszem mindig a Fösvényre, hogy abban melyik osztálytársam alakított a főszerepet a Dobogón, hogy olyan jó érzés volt, hogy valaki olyannal tanulunk, aki tudja, hogy amikor Németországban ezt a zenét szerezték, akkor Angliában pont milyen verset írtak, vagy hogy akkor nem tudom, Bécsben milyen ruhát viseltek a hölgyek, tehát hogy egy ilyen nagyon széleskörű, szép rálátást nyújtott a világra mindig, minden óra. Meg én szerettem a humorát, tehát azt is, hogy karcos volt, én azt is szerettem. Volt benne mindig egy kicsi csipösség, aminek jól esett, kimondottan jól esett, hogy frissen tartott, éberen tartott, én kimondottan szerettem ezt.
Provokálta az embert.
Igen, igen, nagyon, nagyon provokatív volt, én azt is szeretem. Nagyon sokat tanultam tőle így tanárként is, tehát magam is használom ezeket az eszközöket, valószínűleg alkatilag is hasonlítunk egymásra, azért is tudtam olyan könnyen együtt lenni vele, vagy örülni az ő jelenlétének. Úgy gondolom, hogy kell, tehát hogy szükséges az, hogy egy picit provokáljunk, hogy egy picit kiugrasszuk azt, aminek az élethez köze van. Tehát, hogy élesben beszélgessünk, ne a felszínen. Ahhoz pedig kell bátorság, kell, hogy valakiben legyen egy pici provokáció.
Igen, engem nem tanított az iskolában, tehát nem a hagyományos Igen. keretek között találkoztam vele, de annyira nyitott személyiség volt, hogy mindenkire figyelt, és én hát egy olyan diák voltam, akit érdekelt az irodalom, és részt is vettem ilyen irodalmi versenyeken, és ezért aztán így megszólított, meg behívott, emlékszem egy olyan emlékezetes órára, ahol Móricz Zsigmond Rokonok című regényét egy PER keretén belül tárgyalta uh-huh. egy olyan osztály, ahol ő tanított, és például arra behívott, és uh-huh. megnézhettem ezt az órát, és aztán igazából akkor kerültünk közelebb egymáshoz, amikor már tanítottam a Bolyaiban, és mindig megállított olvasmányokkal. Ez, amit az előbb mondtál, hogy nagyon tisztában volt a különböző irányzatoknak az irodalomra gyakorolt hatásával, és a különböző művészeteknek az éppen akkori állapotával, amikor egy-egy irodalmi mű született, ezt mindörökké megőrizte, tehát kortalan volt tulajdonképpen, és úgy tudott reagálni a legeslegújabb irodalmi alkotásokra, hogy mondhatom, hogy sok fiatalnál megszégyenítően tájékozottabb volt, mindig megkérdezte, hogy maga most mit olvas, és ajánlgatott könyveket, meg kölcsön kéregetett könyveket, meg én is nagyon sok olvasmányi élményt köszönhetek neki, az ő meglátásának, hogy így előre ránézett egy-egy új irodalmi tehetségre, vagy egy íróra, és akkor például emlékszem, hogy az Ulickájával való találkozásomat ott még a legelején, amikor nem volt annyira híres, vagy világhírű, ő már akkor olvasta ezt a szerzőt, és ajánlotta, és mindig egy lépéssel előbbre volt. Ez volt az egyik legérdekesebb dolog, hogy ő az irodalmat, vagy legalábbis számomra ez volt a varázsa, nem iskolai tananyagnak, hanem egy élő dolognak tekintette, amiben benne élt, és ami neki a világ és az ember dolgairól szólt. Nagyon személyesnek is tartotta ezeket az olvasmányokat, mindig valamilyen módon levetítette a saját életére, illetve azoknak, akiknek ajánlotta ezeket a könyveket, azt hiszem, hogy valamilyen céllal ajánlotta, meglátott valakiben valamit, és akkor azt mondta neki, hogy ezt neked el kell olvasni, és akkor lehetett vele beszélgetni arról, amit olvasott az ember.
Igen.
A tanári módszereiről mesélj nekem egy kicsit. Milyen volt egy óra Zoltán Ildikóval?
Arra emlékszem, hogy mindig jó hangulatom volt. Tehát így magamról beszélhetek, hogy jó hangulatom volt. Nagyon jó volt az is, hogy szövegeket olvastunk, és azokról beszélgettünk, tehát nem semmiféle tartalmakat nem kellett megtanulni, nem voltak ilyen előre elvárt válaszok, hanem nyitottan lehetett beszélgetni. Ez nagyon lényeges volt akkor, emlékszem. És olyan irodalmi műveket olvastunk, amelyeket úgy meg is szerettem ezáltal, meg nekem fontosak is maradtak, ilyen volt például hát Pascal, sokat beszélgettünk róla, vagy ilyen volt a Pesti is, akkor emlékszem, együtt olvastuk a Pesti is, és akkor olvastunk hozzá Kunderát, tehát hogy mindig ilyen nagyon tág perspektívában lehetett gondolkodni, ez engem abszolút lenyűgözött. Meg is jelenítettünk jeleneteket, és akkor Ildikó néni mindig tudta, hogy kit kell kiszúrni, tehát ki az, aki már nagyon nehezen bírja az órát, akkor az mindig főszerepet kapott, vagy valamilyen alakítást mindenképpen rá.
Így lehetett lekötni azt a diákot, aki mi nem abszolút tudta a figyelmét teljes egészében az órának szentelni?
Igen, ez volt az egyik módszer, hogy így rögtön bevonta, vagy így odasétált hozzá, és akkor úgy szinte, mint egy magánbeszélgetés így az óra közepén, akkor úgy lejátszódott köztük egy ilyen rövid párbeszéd, amiben az ember azt érezhette, hogy akkor ő most nagyon kiemelten van jelen ebben az osztályban, meg hogy csak hozzászól. Persze volt egy kicsi savassága, ami karcos volt, de jó volt. Megmoccantotta a nép. Szóval nem lehetett csak így nyugizni, lazán szundikálni.
Igen, ő valahogy a műveltséget kötelességnek tartotta. Tehát nem egy olyan dolognak, ami most a jegyek miatt, vagy a vizsga Igen. miatt, vagy a felvételi miatt Egyetlen. Legyen érdekes, hanem azt hiszem, hogy nagyon erősen abban hit, vagy legalábbis erről beszélgettünk, hogy maga az olvasás gyakorlata az egy önfejlesztő, önreflexív dolog.
Hát abszolút, igen. Ugyan, hogy ilyen értelemben is fontos az, amit tőle én tanulhattam, vagy láthattam, vagy ami megerősítette a bennem mindig is létező vágyat erre, hogy tanulni, és arra is, hogy bár most látjuk, hogy nagyon sokat beszélünk például az együttérzésről, vagy nagyon sokat beszélünk a szabadságról, de nagyon nem tudunk vele mit kezdeni. Tehát most beszélünk a legtöbbet, és most tudunk a legkevésbé bármit kezdeni vele, mert egyszerűen nincsenek hozzá tartalmaink, nincsenek hozzá infó, nem tudjuk, hogy mi az az együttérzés, ezt meg kell tanulni, ezeket a dolgokat, akár regényből el lehet olvasni, tehát mondjuk nyilván az élő kapcsolatban, de azért sok mindent kell tanulni, talán most még nagyobb szükség van a tanításra, arra, hogy legyenek tanítók, igaziak.
Ugyanakkor azt is tudom, hogy érzékenyen figyelt arra, hogy felfedezze a tehetségeket. Tehát én tudok Igen. olyan, ismerek olyan később művészé, akár rendezővé vált Igen. embereket, akiknek a írás készségét felismerte, és ösztönözte őket, hogy írjanak, követte a pályájukat, beszélgetett velük.
Igen, találkozgattunk mi most az elmúlt években is, vagy most legutóbb is, amíg betegeskedett is, és olyankor mindig elmesélte, hogy éppen ki mit mondott, meg mit írt Franciaországban, meg az e-mailben nézem meg, hogy mit küldött át egy-egy volt diákja, tehát hogy valóban tartott a kapcsolatot, valóban ez egy élő eleven dolog volt számára. Tényleg az életnek a része volt, hogy így ebben benne lenni. De a kapcsolattartás is működött. Érdekes, egy kis laptop volt a nappali szobában, a sarokban egy asztalon, és azon zajlott a kommunikáció. És arról mindig tudtunk beszélgetni. De föl tudtuk idézni a régi dolgokat. Neki például kedvence volt a naphimnusz, az mindig is kedvence volt, és akkor voltak ilyen könnyű délutánok, hogy beszaladtam, ittunk egy kávét kint a kertben, és akkor közben olvastuk a naphimnusz, de olvastuk magyarul, párhuzamosan olaszul, és akkor Ildikóné még föltette hozzá lisztet, és akkor egyszerűen csak lazítottunk a napfényben, úgy jó volt elüldögélni a kertben, a virágok közt, vagy a fák közt. Nagyon jó érzés volt úgy vele lenni.
Apropó kert, azoknak a marosvásárhelyieknek is, de nem marosvásárhelyieknek is, akik így ezt a kert szeretnék elhelyezni Marosvásárhelynek így a topográfiájában. Arról a házról beszélünk, ami a Café Tutun mellett található, a Bolyai utcán, a Bolyaival szemben, tehát a város szívében, és ahova mindig be lehetett lépni. Jobb volt könyvvel a kézben. Aki üres kézzel ment, akkor nagy eséllyel könyvvel a kezében távozott.
Igen.
És olyan is volt, hogy amikor már betegeskedett és nehezebben jött ki, akkor úgy cserélgettünk könyveket, hogy felakasztott a kerítésre, és ő elvette, Igen. vagy visszatette ezt a könyvet. Igen. És hogy ő, amikor már nyugdíjba vonult, akkor a tanítást, tulajdonképpen azt akartam mondani, hogy a tanításnak egy más formáját, de rájövök, hogy nem, mert ugyanazt a beszélgetős, dialogikus formát gyakorolta, mint annak idején középiskolai tanárként, azt úgy folytatta, hogy behívott, befogadott embereket a kertjébe, a házába, és akkor ott lehetett vele bármiről beszélgetni, vagy megosztani vele dolgokat.
Gyakorlatilag valóban bármiről.
Igen.
Ugye a napi eseményekről is, vagy tényleg arról, ami leginkább foglalkoztatott abban az időben engem, vagy aznap, vagy... De ő is, tehát ő is elmondta mindazt, ami érdekelte, hogy engem is kért meg, hogy könyveket előkerítsek neki, amit sikerült is többé-kevésbé. De volt olyan is, hogy valaki például egy kötetet írt, és akkor elvittem Ildikónének, mert megkért, hogy olvassa át. Csak mondott egy jó kemény kritikát, azt én pont olyan keményen másnap mert nem mindenkit fogadott akármikor. És akkor nekem kellett azt közvetítenem, de akkor én megpróbáltam úgy, ahogy ő elmondta, pontosan úgy átadni, és nem volt rossz hatással.
Igen, azt hiszem, hogy ennek a szellemi tájékozottságnak, meg éleslátásnak, mert igen. Mert érezte nagyon a igen. minőséget is, az irodalmi minőséget is, és az emberi minőséget is nagyon jól. Ennek is volt valami pedagógiai haszna és célja. Nevezhetjük egy kicsit így kíméletlenségnek, igen. hogy igen. akkor van egy olyan igényességi szint, amit érdemes tartani, pallérozni a szellemünket zenével, beszélgetéssel, és igen, imádsággal, vagy egyfajta meditációval, vagy önmagunkba nézéssel, amit ő is gyakorolt, és ő is elég kritikusan viszonyult önmagához is, azt gondolom. Egy olyan ember Igen. volt, aki így élesen látta az embereket is, és talán saját magát is.
Igen, ugye a vallásról is lehetett nyíltan beszélni, és sokat nevettünk. Hát mondjuk a vallásgyakorlaton, ami nem ugyanaz, ugye, mint maga a hit, vagy szóval nem teológiáról beszélgettünk, hanem a vallásgyakorlatról. És azon is nagyon sok jó humorral, meg iróniával is tudtunk beszélgetni. Ő nagyon szeretett a minoritákhoz járni, ferences kistestvér is volt, ha jól emlékszem mindenre. És később pedig a jezsuita barátainkhoz, akik itt vannak a Köteles utcában, úgyhogy mindig volt téma, és ők is átjártak hozzá. Tehát például én részt vettem egy vasárnapi kis áldozáson nála a kertben, azon is nagyon jól szórakoztunk, mert oda tett engem, meg Petrovics Laci jezsuita szerzetest, hogy na akkor most az énekeljünk is egyet. Én be voltam rekedve, Laci szegény próbálta, hogy tud, és Ildikó egy nagyon jól szórakozott rajtunk, de közben is énekelgetett. Ilyen vidáman áldoztunk, tehát semmi sem volt merev, semmi sem volt így keretek közé feszítve, hanem úgy tudta, hogy kivel, mennyit, hogyan, de valóban volt egy ilyen, hogy ezért egy-egy jó éles kérdés mindig elhangzott. Én kimondottan szerettem az ilyesmit, úgyhogy nekem jót tett.
Igen, vissza fogunk majd térni az iskolai élményekre. Tudom, hogy neked még vannak emlékeid, és ezekre nem csak az irodalomhoz köthető, hanem az iskola eseményeihez köthető emlékekhez is. Most egy rövidke zenei szünetet fogunk tartani. Ehhez a műsorhoz Bartók zenéket válogattunk, abból a meggondolásból, hogy ez az újra való odafigyelés, de a hagyománynak az összekötése is így benne volt az ő gyakorlatában. Először egy fuga részletet, és utána pedig majd bekapcsolódik telefonon Lakatos Gabriella kórház lelkész a beszélgetésünkbe. Most tehát akkor egy rövid Bartók részlet következik. Zoltán Ildikóra emlékezünk közben. Jó estét kívánok, szeretettel üdvözlöm telefonon Lakatos Gabriella kórház lelkész, Takács Tündérvel vagyok itt, aki szintén hall.
Jó estét mindent. Kívánok.
És köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívást a műsorunkba, és arra kérjük, hogy mondjon egy pár szót Zoltán Ildikóról.
Én is szeretettel köszöntöm Önöket is, és a rádióhallgatókat is. És köszönöm azt, hogy részese lehetek ennek a megemlékezésnek. Hát az én életemben több szakaszban volt találkozás Ildikó nénivel, a tanárnővel. Hát bizonyos, én is Bolya iskolába végeztem a 80-as évek közepén, és hát engem nagyon keveset tanított, de úgy emlékeztem egy olyan órájára, itt szó volt az órákról, amikor... Hát sokat nevettünk rajta, meg nem figyeltünk sokat az órákon, és akkor ő azt mondta, hogy hát most ha akarjátok, ha nem, én most szavalni fogok. És akkor kiállt a katedra mellé, és gyönyörűen elszavalt egy verset nekünk. Ugye, erre emlékszem, hogy minden órája egy élmény volt valóban, mint iskolás, hát úgy megjegyeztem ezt a részt. Aztán egy olyan élményem is volt, amikor a teológiára készültem, és... egy kolléganőihez jártam a magyar órára, éppen befejeztük az órát, amikor megérkezett Ildikó néni is, másik szobában félre vonult a két tanárnő, és olyan magas szinten beszéltek a magyar irodalomról, és olyan szavakat használtak, hogy én semmit nem értettem. Tehát úgy éreztem, mintha idegen nyelven beszélnének. Tehát valami csodálatos, ahogyan ezt a tantárgyat művelte. Hát egy szomorúbb szakasza volt a találkozásunknak a kórház, amikor szólt, hogy mi történt, és hát ugye ne felejtsük, egy olyan időszakba került ő a kórházban, amikor hozzátartozók amúgy sem mehettek volna be, akik szerették őt, és foglalkoztak vele, azok se nagyon tudtak bemenni. És én azt hittem, hogy annyi év után, hát 25 év telt el, arra gondoltam, hogy annyi év után biztos nem tudja, ki vagyok, és ő 90 nem felül van. Hát első találkozásra megismert, megfogta a kezemet, és jaj, de jó, hogy látlak. És hihetetlen volt, hogy ez az újra találkozás egy egész más minőségben. Aztán a szolgálatomnak az egyik része az volt, hogy ugye nagyon gyorsan segíteni kellett rajta, mert hirtelen vitték be, és akkor tapasztaltam meg a háttérben lévő barátait, ismerőseit, volt diákjainak a fantasztikus összefogását. Tehát kellett egy ilyen speciális matrac, az egyik nének szóltam, az pénzt adott, egy másik házas pár megvette, egy harmadik bevitte, és mire az este bent volt, és meg volt ugye. És aztán ezután, hát minden nap próbáltam bemenni, lévén, hogy kevesen tudtak bemenni, és láttam azt, hogy tényleg mindenki maximálisan hozzáállt, és mellette volt, és beszélgettünk, viszont az ő állapota nem volt mindig olyan, hogy beszélgetni tudjunk. Sőt, volt egy olyan szakasz, amikor már el is búcsúztam tőle. Jezsuita testvéremet bevittem a kórházba, és feladta a betegek kenetét, és hát azt hittük, hogy most akkor ennyi. De másnap nagyon jól érezte magát, helyre jött, emlékezett mindenre. Mindig egy zsoltárt próbáltam olvasni neki, ha olyan állapotban volt, hogy meg tudta hallgatni, nagyon, nagyon szerette 46. zsoltárt, 32-et, 90-et, nagyon-nagyon szerette ezeket a zsoltárokat. Egy alkalommal ezt még ugye szerettem mondani, hogy egy alkalommal megkérdeztem, hogy tetszik lenni, és mondja, hogy hát most tartottam meg a magyar órát, hogy nem tudtam, hogy most a nővére, vagy kinek tarthatta a magyar órát. Hát szegény, hogy a fájdalmak mellett és minden gond, mert meg volt műtve is, hát hogy ébren tarthassa magát, valóban magyar órákat képzelt el. És így mesélt nekem a háború és béke jelenetéről annyira, hogy hazajöttem, és azonnal megnéztem a YouTube-on a filmet, mert úgy éreztem, hogy a jelenet, amit ő kiemelt, akkor az egy jelképes dolog lehet, és kerestem a filmbe, hogy hol van a történetben az a jelenet, és hát valóban megtaláltam, amikor ugye menetelnek a hidegben, hóban, és az aljosa magához szorít egy kutyát, és a kutya tartja életben, és úgy éreztem, hogy erre a melegségre vágyik Ildikó néni is. A másik élményem az volt, hogy hát amikor egy kicsit úgy láttam, hogy alszik, vagy fárasztóbb az ott létem, akkor hát nyilván a többi beteghez is odafordultam, és velük is beszélgettem, és egy alkalommal szólt nekem, hogy annál a betegnél ott túl még nem voltál, és légy szíves, menj oda is. És egyszer egy román néni elég jól érezte magát, és hát azt mondta, légy szíves, hogy ahhoz is menj. És nálam mindig kétnyelvi biblia van, és akkor azzal a nénivel is beszélgettem, és hogy ez olyan csodálatos volt, hogy másokra is oda tudott figyelni.
Igen, nagyon figyelt. Itt most én két dolgot értettem meg ezekből az emlékekből. Az egyik az, hogy milyen hatása volt, hogy az ember tényleg úgy tudott mesélni egy-egy költőről, vagy íróról, vagy bárkiről, hogy az ember hazafutott és elővette a könyvet, vagy megnézte a regényt, vagy nem hagyta nyugodni az a kiemelt részlet. És a másik valóban ez a nagyon-nagyon erős odafigyelés és együttérzés, és valami ösztönzés, hogy tegyünk valamit. Ezt éreztem én mindig benne. Tehát, hogy nem csak azt kérdezte, hogy mit olvasok, vagy maga mit olvas, hanem hogy, és akkor én most mit csinálok, és akkor milyenek a diákok, és hogy foglalkozom velük. Tehát mindig minden érdekelte.
Igen, ez csodálatos volt ebben a kapcsolatban is tényleg, hogy úgy nem is emlékeztem arra részre, és úgy éreztem, hogy ezt muszáj megkeressem, megnézem.
Igen, és az is megható, hogy ő visszatért ahhoz a nagyon fontos munkájához, a tanításhoz, és hogy azt idézte föl magában, amikor az állapota olyan volt, hogy valami erőre, energiára volt szüksége.
Igen, hát elmesélte, hogy ő szeretett volna színésznő is lenni, csak talán az édesanyja nem engedte, és amire még emlékszem, hogy elmesélte, hogy nagyon szerette Velencét, és talán el is vitt többször ismerősöket, és mondta, hogy nagyon szívesen élt volna ott, és hogy minden utcáját ismeri, és nagyon-nagyon jó volt ez is, hogy milyen nagy dolog, hogy mit raktározunk el életünk során az emlékeinkbe. Ilyenkor nagyon fontosakká válnak, amikor utolsó napok vannak.
Igen, mindannyiunk emlékezetében én most azért is kezdeményeztem ezt a műsort, mert főleg olyan emlékeket szeretnék fölidézni, ahol ez az ő napsugaras, vidám, tetre serkentő, gondolkodása serkentő, befele fordulása serkentő egyénisége megjelenik nekünk, és hogy ez maradjon meg nekünk, mert ő ugye azt is látta, és hát az irodalom mondjuk ezt is kifejezi, hogy mennyi emberi szenvedés, félreértés, konfliktus van a világban, és ezt ugye fel tudja dolgozni a művészet vagy az irodalom, és tulajdonképpen ezek az ő történetei meg ajánlásai erről szóltak, hogy nézzük a világot, nézzük a szépséget benne, ámuljunk rajta, és örüljünk neki, és tegyünk valamit érte, azt gondolom.
Igen, és hogy az életünk részévé váljon egy élmény, ugye egy tapasztalat, vagy bölcsesség, ez is nagyon fontos.
Igen. Köszönöm szépen ezeket a nagyon szép emlékeket, hogyha bármi van még, amit meg szeretne osztani velünk és a rádióhallgatókkal, nagyon szívesen hallgatjuk itt Tüncsivel a stúdióban, meg gondolom a rádióhallgatók is.
Hogy... Igen, hát van a Szentírásban egy ilyen mondás, hogy nézzetek a hitben előttetek járókra, különösképpen az életük végére, és úgy számomra is ugye annyira fontos az, hogy egy-egy ember hogy élt, és hogyan távozik, mi az, ami megmarad, amikor már ott vagy egy pizsamában, és egy hétköznapi állapotban, akkor mi az, ami mégis értékként ott ragyog benned, rajtad, vagy mi az, amit ő tart értéknek, és amit magával visz, és erőforrás a számára, és így mindig egy élmény marad az, hogyha ilyen értékes emberekkel találkozom én magam. És hát az a szomorúbb része, amikor az ember látja, hogy napról napra, hétről hétre ugye a fizikai testünk tönkre megy, de az elmét, hogyha meghagyja az Úristen, ez is egy óriási nagy dolog, hogy szellemileg nem épült le.
És nagyon sok mindenkinek tudott adni az utolsó pillanatig is. Nagyon, nagyon szépen köszönjük, hogy velünk volt, és azt úgy Ildikó nénivel is volt, és hallgasson bennünket a továbbiakban, folytatni Igen. fogjuk a beszélgetést.
Igen, köszönöm szépen, hogy megszervezték ezt az alkalmat.
Azt ígértük, hogy még iskolai emlékeket idézünk. A román táncokból fogunk hallani egy részletet, szintén Vartók Béla művét, és utána folytatjuk a beszélgetést Takács Tündével. Thank you. zenéről, ugye éneklésről volt szó az egyik emlék kapcsán, de van neked egy másik emléked is. Az igen, iskolai Zoltán Ildikó tanárnővel.
Igen, az is kapcsolódik a zenéhez. Ugye emlékszem, hogy a ballagásunkkor volt ez, és az úgy meg is maradt életre szóló emlékszámomra. Hogy az osztályterem ajtaja előtt libasorba állított minket, és intette, hogy mindenki csöndesen, tehát ne beszéljünk, és úgy egyenként úgy terelgetett be, miközben bent szólt zene, és akkor eszméltünk, hogy ez Vangelisnek a Paradicsom meghódítása című darabja volt. Szépen csendesen helyet foglaltunk, és akkor ő bejött, és szokásos módon a zenékhez szokott mesélni, és elkezdte mesélni, hogy érezzük, amint a hullámok a hajó oldalát verik, milyen tarajosak, és hogyha elnézünk a távolba, amit látunk, nem látunk még, talán semmit fejselni, talán csak a köd van még. De íme-íme már látszanak a hegyek, valami látszik, és hogy aztán egyre közelebb, és látszik a partszakasz, és ott vannak a pálmafák, na ez az. Tehát, hogy ez az élet, hogy így megérkezés a paradicsomba. Ez emlékszem, hogy nekem annyira jól esett akkor, olyan szép volt az a zene is hozzá, annyira átütő ereje volt. És úgy gondolom, hogy így picit Gabihoz kapcsolódva is, hogy valóban Ildikó néni ünnepelte az életet. De azt hiszem, hogy ezt elmondhatjuk róla, hogy ő valóban egy paradicsomként élte meg így a mindennapi életet, a maga nehézségeivel együtt. De ebből mindig volt egy felszusszanás, egy kitekintés, hogy ilyen értelemben is, amit az imént a vallásosságról beszélgettünk, hogy ilyen értelemben volt ő vallásos, hogy valahogy az, ami az írásban megvan, hogy a mennyország az itt van közöttünk, az valóban itt van, tehát hogy vele lehetett ezt érezni. Mindig valahogy ennek így a fuvallata az úgy elérte az embert a beszélgetéseken. Emlékszem, hogy a temetésén a jezsuita barátaink voltak, tehát Jakabos Barnabás és Tamás Barni, és akkor is Barnabás kiemelte, hogy tulajdonképpen itt ünnepeljük az Ildikó néni életét, és hogy arra bátorított mindannyiunkat akkor ott, hogy próbáljunk magunk is szembenézni hasonló döntésekkel, mint Ildikó néni. Ünnepeljük azt, hogy jó döntései voltak, mégpedig az a döntés, hogy az élet jó, az élet szép, és hogy tényleg ő ezt így hitelesen tudta képviselni. Volt is köztünk egy ilyen, mindig ezt emlegette, vagy beszélgettünk erről gyakran, akár haikut olvastunk, vagy akár egy festményről beszélgettünk, vagy bármiről, hogy a szépség az gyógyít, és hogy valóban a szépségben valamiképpen megjelenik a transzcendencia, ezért aztán volt egy ilyen titkos köszönésünk, amit a kórházban emlékszem, hogy Petrovics Laci bevitt neki egy ilyen papír fecnire, felírtam jó nagy betűkkel, és ez pedig ez volt, hogy Sursum Corda, hogy emeljük fel a szívünket. És ez nagyon fontos. Mindig mondta Ildikó néni, hogy kell egy kis lebegés az élethez. Tehát nem mindig ezek a nagy kövek uralják a napjainkat, amelyek lehúznak, hanem hogy engedjük lebegni egy picit a dolgokat.
Igen, az utolsó könyv, amit nekem ajánlott, az a Volga gyermekei volt, Guzel-Jehinának a könyve. Olvastad?
Én nem olvastam, hanem én vittem el neki, az Ulejka kinyitja a szemét, és utána volt ez a Volga. Igen, igen.
Így kötődnek össze a könyvek, igen. És ezt azért mondom, hogy hát, hogyha valaki most a rádióhallgatók közül elolvassa a Volga gyermekeit, ami egy nagyon tragikus, sok-sok szenvedéssel teli, konfliktussal teli történet, csodálatos szépen elmondva, és a mesék, népmesék és kitalált mesék burkaiba öltöztetve végül is az egészet, és azt gondolom, hogy gondolhatjuk azt is, vagy képzelhetjük azt is, hogy menekülés az irodalom vagy a művészet, de nem, mert ő tulajdonképpen nem megkönnyíteni akarta sem az ő életét, sem másokét ezeken az élményeken keresztül, hanem pontosan elfogadtatni azt, hogy a szenvedésből mennyi mindent lehet tanulni. Mennyi szépséget lehet kitermelni abból az elszenvedett dologból, abból az élettapasztalatból, amiből aztán megszületnek a nagyművek. Azt hiszem, hogy ő ezeket a dolgokat nyomozta, és ajánlgatta másoknak, és kérte számon, hogy hol van a te hozzájárulásod ehhez a szépségteremtéshez valamilyen formában. Mindenkiben, akiben egy kicsi kreativitást látott mocorogni, azt lögdöste, hogy valamit csináljon, igen. És jelenjen meg, és mondja el, vagy írja le, vagy csinálja meg, vagy valamilyen módon fejezze ki önmagát. Ez tanári attitűdként számomra, tanárként is nagyon fontos, hogy itt nem csak arról van szó, hogy átadni valamilyen tudást, vagy a kezébe adni egy jó könyvet annak a diáknak, vagy tanítványnak, hanem hogy őt magát vele elhitetni, belőle kiszedni azt a tehetséget, ami benne van, mert hogy mindenkiben van. És ő ebben hitt, azt gondolom.
Igen, nagyon hitt ebben. Igen. És mindenkiben valóban úgy megtalálta, vagy próbálta legalábbis megkeresni, megtalálni azt, ami őt tovább viheti, vagy ami lendíthet rajta. Mindig volt egy ilyen lendítésre való készség, hogy még egy picit, vagy még szebben. De ugyanakkor volt az emberi méltóságnak a tisztelete is. Tehát az, hogy akkor valakinek most ez kedves, vagy ez az, ami hozzá közelebb áll, akkor úgy arról lehetett vele beszélgetni, vagy arról beszélgetett, vagy úgy próbált közelíteni, így, ahogy te is mondod, hogy nem volt erőszak, én nem éreztem soha erőszakot. Inkább csak azt éreztem, hogy olyan, mint amikor egy ilyen nagy szobában vagy, és sok ablakot kinyit, és akkor te kiválasztod, hogy melyikhez állsz oda, a levegőt venni. Vagy
de ki kell így. Nézni.
Igen, de ki kell, igen. Igen, de nem volt, hogy mondjam, erőszakos, inkább számomra, hogy ösztönző volt, vagy nem tudom, egyszerűen csak így örömöt szerzett, nem tudom.
Igen, én hosszú ideig próbáltam meggyőzni, hogy szólaljon meg ő maga a Marosvásárhelyi Rádióban, igen. És egyik nagy fájdalmam az, hogy nem volt rá hajlandó, tehát egyszerűen bár nagyon szívesen beszélgetett, de nem nyilvánosan, nem akart ő, ahogy ő mondta, szerepelni, és igazából kiválasztotta azokat a köröket és embereket, akikkel beszélgetett, és valahol titkon egy kicsit remélem, hogy hallgat bennünket.
Biztosan, ahogy ismerem.
És hallja, és szerintem mindketten fogunk kapni valamilyen jelzést, ahol majd megtudjuk, hogy mit gondol erről, és nevet rajtunk, és kicsit így picit ironikusan közelíti meg mindazt, amit mondunk. Most így hirtelen belegondoltam, hogy júj, mi mindenre mondaná azt, hogy na, igazán nem. Hát sokáig lehetne még emlékezni rá, és azt gondolom, hogy sokáig fogunk emlékezni rá, és a hatása az élni fog a tanítványaiban, de mi most itt megszakítjuk ezt a beszélgetést, már ami a rádióhullámokon keresztül megy, mert azt hiszem, hogy magunk között folytatni fogjuk. Én nagyon szépen köszönöm Takács Tünde pedagógusnak, a Dorkász gyerekotthon igazgatójának, hogy velünk volt, és azt hiszem, hogy a gyerekotthonban dolgozva is tudsz hasznosítani Ildikó nénitől kapott dolgokat, és kívánom, igen, hogy mindannyiunkból annyi derű és annyi fény áradjon, mint Zoltán Ildikóból. Most pedig egy olyan Bartók részletet maga Bartók zenél Zoltán Ildikónak.
Nagyszerű.
Ők már együtt vannak.
Tehát a történet folytatódik.
A történet folytatódik.
Is, és máshol is.
Igen. Köszönöm szépen, hogy velünk voltak. Viszont hallásra, a Rádiódidaktát hallották.